Mi a divat? Teszi fel a kérdést a Prada nagyasszonya. Pillanatkép magadról, amilyennek mutatni akarod magad még mielőtt kinyitnád a szád, vagy bármit is tennél. Alig két évtized leforgása alatt Prada nagypapa apró bőrdíszmű üzlete és neve fogalommá vált Milánóban. Talán az ördög súgta meg neki annak idején a 60-as években a siker receptjét, s talán ugyancsak az ördög környékezte meg 50-valahány évvel később unokáját is, aki világhírűvé tette a családot és a márkát, vagy inkább egy férfi volt a dologban. Egy rendkívül tehetséges asszony útját követhetjük végig a Prada, az ördög és a szentelt víz című könyvben, figyelhetjük Miuccia Pradát 5 kontinensen át, divatbemutatókon, sajtókonferenciákon, villogó vakuk és álomszép szövetek forgatagában. Tibor Michaels Milánóban élő, divattal is foglalkozó televíziós rendező lebilincselő könyvet írt a Prada divatház történetéről. A könyv egyébként nem is annyira a divatról szól, hanem inkább Miuccia Pradának, ennek a divatot sajátosan értelmező különleges asszonynak és férjének, az erős, üzleti harcokat mindig felvállaló Bertellinek az ambícióiról, sokfelé ágazó tevékenységükről és elképesztő sikerük titkáról. Ki gondolná, hogy a fiatal Prada lánynak eredetileg eszében sem volt a divattal foglalkozni.
Akárki a Prada-val kezdte foglalkozni, mindjárt feltűnik, hogy volt ez borzasztó erős, majdnem egy ilyen drámai feszültség, ugyanis Miuccia Prada antikonvencionális szellembe kezdett el kifejlődni. Tehát amikor ő saját magára ébredt, ezt úgy írja meg, hogy körülbelül első-másodikos gimnazista volt, amikor elkezdte a világot saját szemével nézni, akkor egész olyan csomó dolgot fedezett fel, ami azelőtt az ő szolíd, elég magas színvonalú, szóval jó anyagi alapon álló polgári családjába nem volt bevezetve, nem is ismerte, nem is tudta. És az vonzott a legjobban. Főleg azokban az években, hogy a 60-as évekről beszélünk, Olaszországban főleg, ami kultúra és ami progresszív kultúra volt, az általában mind a baloldalhoz kapcsolódott. Nem egy hagyományos szépség a Miuccia Prada, de egy érdekes, vonzó egyéniség volt, aki nagyon sokat adott a megjelenésére. Na most ez is segített benne, hogy nem volt mondjuk egy ilyen klasszikus női szépség, abban, hogy kezdett feministává válni, mert mondjuk ez akkor 60-as években, 70-es évek elején ez nyugaton, főleg a polgári osztályokban egy elég erős jelenség volt.
Milyen pozícióban volt akkor a Prada?
Hát abban az időben a Prada egy nagyon jó, az egyik legrangosabb, ha nem a legrangosabb, bőrdíszmű üzlet volt Milánóban, a város legesleg szívében, egy kőhajtásnyira a Scala Operaháztól, egy kőhajtásnyira a Dom tértől, a híres és sokszor megcsodált árkádokban. Ez a 60-as évek elejére, amikor Miuccia Prada odaérkezett, hogy tulajdonképpen elkezdett mozogni az üzletbe is, mert ugye be kellett szállnia most már, mivel ő unoka volt, anyja vezett akkor az üzletet, még mindig a legrangosabb bőrdíszmű üzlet volt, ahol nagyon pofa neszeszereket lehetett venni, ahol legszebb fésüket, a legszebb keféket, a legszebb ilyen divat kiegészítőket. Arról nem is beszélve, hogy utazáshoz egy Prada táskával, egy kis Prada bőröndel, egy kis kalaphordóval, az rangot jelentett. Tehát mondjuk egy eléggé jó módú és egy eléggé magasfokú családi örökségről mondott volna le, hogyha nem akart volna ezzel foglalkozni. De igazából nem volt neki baja, mert szívesen besikített és szívesen járt be dolgozni az üzletbe is. De nem ez volt a fő érdeklődése.
Nagyon érdekes az ő értékrendje. Amikor kezdett kialakulni az ő saját stílusa, hogy a klasszikus értékeket megtartva, ennek a megújítása volt a célja.
Szerintem Prada ezért is lett az, ami lett. Igaz, hogy elsősorban a divatújságírók és a benfértesek figyeltek fel rá, mert elsőnek fogalmazta meg azt, ami mondjuk a levegőből lógott. Azt, hogy igenis kutassuk fel a nagymama cuccait, a mama cuccait, azt a jó pofa kis kosztümnek a kabátját összehozom egy másik fajta, mondjuk majdnem átlátszó tűlszoknyával, ami hosszabb, ami rövidebb, mint aminek kéne lennie, tehát furcsa, bizár, de ugyanakkor valahogy sikes is, mert átértékeli, esetleg ironikusan, esetleg kicsit kinevetve, esetleg más fajta siket aláhúzva, az, ami valahol megvan mindnyájunkban.
Mi az, ami őt inspirálja? Mert minthogyha az ő férje egy katalizátor lenne az ő életében, vagy mindig ő lenne az, aki ad egy impulzust, ami beindítja a Prada nagyasszonyát.
Amikor összefutottak a Bertellivel, akkor ő már ott volt az üzletben, és mama jobb keze volt, tehát ő aktívan bedolgozott. De ez megmaradt volna olyan szinten, hogy ő besegít, esetleg átveszi később, és az megmaradt volna egy jó pofa kis milánói boltnak, ami a nagy csoda volt ebbe a dologba, amit például, amikor most egy hogy másik példát említsek, Armani és az ő partner esetében mindig kell valami külső hatás. Ugyanez megvolt például Valentinónál, és Valentinónak is volt egy partnere, aki kioszta belőle azt a nagy ugrást. Na, Prádánál ez pont a Bertelli volt. Enélkül, a nagy pluszhatást nélkül nem indult volna meg a pályán.
Mondaná példát, hogy mire vette rá Bertelli?
Ő ugye lenti toszkán földből származó emberként nagyon szerette a bőrmunkákat, és ugye a táska a zöv mellett és a neszeszerek mellett, ugye a cipő az már magától jön. Még amikor a legelején voltak, tehát volt egy jómódú, nagyon sznob, feminista, önfejű milánói úriasszony, és ez a toszkáni férfi, aki próbált őt rábeszélni egy olyan dologra, ami igazából távol állt volna a felfogásától. Mondta, de hát az leperget róla, és akkor megmondta, jól van, kérlek, drágám, ha nem érdekel, akkor majd én megcsinálom. És ez volt az, ami megfogta a Prádát. Később eljátszotta vele Bertelli ugyanezt a férfi divat esetébe, akkor olyan volt a helyzet, hogy tényleg Miuccia ki se látszott a munkából, mert már sikereik voltak, nemrégen mutatkoztak be New Yorkba is, ott még nagyobb volt a siker, ha lett, mint Európába. Azt sem tudom, hogy mivel foglalkozzon először a sok bemutató közül. Viszont az ambíciója és a saját önbecsülése az mégiscsak nagyobb volt, még annál is, hogy azt mondja, jó, csak hagyj engem békén, csinálj valaki más. Az nem létezik. Azt csak neki kell csinálni. Most tudtatlanak, hogy az egyik abszolút nagy hatalom lett az egész világon. Bizonyos szempontból az utóbbi 10 évben még Armanin is túlmentek. Volt egy 5-6 évük, hogy egyed uralkodók voltak jó formán az egész világon, mert az egész világ nem Európát jelenti, hanem Észak-Amerikát és Ázsiát jelenti. Mondok egy számot, 400-tól 600-ig Prada üzlet az egész világon, ami ugye együtt meg van tervezve, központilag Milánóban van irányítva, megtervezve. 4-5-6 hónaponként cserélnek majdnem teljesen dekorációt, külső-belső dekorációt, színeket, összhangolva a szezonhoz, a kollekcióhoz, az elkezdelésekhez, a hangulathoz. Ez egy valóságos állam lett. Jófora minden évben megújul. Ha egy évben kicsit klasszikus volt, és megdobta valami egészen új dologgal, akkor következőben egész mást fog csinálni. Most ezt úgy mondta például egy jó szemű divatkritikus, majd jó 10-12 évvel ezelőtt, hogy ahhoz, hogy értékelt Prádát, hogy megés Prádát, ahhoz azt kell tudnod, hogy mi az, ami nem. Tehát ő nem gyönyörű, mint a Dior, nem klasszikus, mint Armani, és nem szexis, mint mostanában a Gucci, és nem is merész, mint amin a Versace volt, az első Versace volt, hedonikus. De néha egyszerre, máskor külön-külön, ez mind együtt. És még valamivel több is. Mert amikor valami jót össze tud hozni egy-egy évbe, ez úgy 3-4 évenként sikerül, akkor az a következő nagy durranás, akkor az maga divat, akkor mindenki azt fogja utálozni 2 évig.
Prada, az ördög és a szentelt víz. Tibor Michaels nagyszerű könyvét az Európa Könyvkiadó jelentette meg.